Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer hajóba szállt, és átkelt a genezáreti tavon, és az ő városába, Kafarnomba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához. Bízzál, fiam! Már bocsánatot nyertek bűneid. Néhány írás tudó erre azt gondolta magában, ez káromkodik. Jézus belelátott gondolataikba és szemükre vetette. Miért gondoltok rosszat a szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom, bocsánatot nyernek bűneid, vagy ha azt mondom, kelj föl és járj. Tudjátok meg tehát, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására. A bénához fordulva folytatta, kelj föl, fogd ágyadat és menj haza. Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, így dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Tudjátok meg tehát, hogy az ember fiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására, jelenti ki az Úr Jézus. Belelátva az írás tudók gondolataiba. Megtudták? Természetesen, hiszen látták, hogy a béna ember fölkelt és hazament. A tömeget félelem fogta el, és dicsőíteni kezdték Istent. Az írás tudókról egyáltalán nem szól az evangelista, pedig hozzájuk beszélt az Úr. Mit kellett volna tenniük? Lelkendezve fölkiáltani, és imádattal leborulni az Úr előtt, hiszen maguk állították föl a lelki mércét, a bűnöket csak Isten bocsáthatja meg. Krisztus pedig bebizonyította, hogy van ilyen hatalma, tehát ő valóban Isten. Ezt azonban nem hajlandók elismerni azok, akik önmagukat az írások és az Isten dolgainak ismerőinek tartották. Fölmerül bennünk az a jelenet, amit Szent János evangéliuma rögzít. A templomban tanító Jézust körülveszik az ellenfelei, és neki szegezik a kérdést, meddig tartasz még bizonytalanságban minket, ha te vagy a Mesiás, mondd meg nekünk nyíltan. Lehet ettől nyíltabban beszélni, és egyértelmű bizonyítékot szolgáltatni. Az Úr a kérésükre ott is egyértelmű választ adott, mondtam már nektek, de nem hiszitek. Sem szó, sem tett, nem győzi meg őket. Nyilvánvaló, hogy itt nem a bizonyítékok hiányoznak, hanem az akarat a hithez. Ha valaki nem akar hinni, azon nem segíthet egy másik ember, neki kell megváltoznia. De vajon miért nem sikerül a megváltozás? Az ember hajlamos arra, hogy Isten tegye felelőssé ezért, hiszen az Úr Jézus világosan megmondta, senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, aki küldött engem, nem vonza. Akkor tehát Isten lehet a felelős azért, hogy bizonyos emberek nem tudnak hinni. Ezt a nézetet az ember szívesen elfogadná, hiszen kezdettől fogva igyekszik elhárítani magáról a felelősséget. Ádám Évára, sőt magára az Úristenre próbálja hárítani a bűn felelősségét, Éva pedig a kígyót vádolta. Ez a lehetőség annyira tetszik az embernek, hogy protestáns testvéreink tanításában ott szerepel a predestináció, ami egyeseket eleve a hitetlenségre kárhoztat. Pedig Isten mindenkit, tehát minden egyes embert az üdvösségre rendelt és hívott. Ahogyan Krisztus sem zárt ki senkit a megváltás kegyelmeiből. A Szentírás pedig egyértelműen tárja elénk Isten szándékát. Ezt olvassuk a Bölcsesség könyvében. A halált nem Isten alkotta, ő nem leli örömét az élők pusztulásában. Ezt az állítást az emberi logika is alátámasztja. A végtelenül jó Isten miért teremtette volna meg azokat, akiket pusztulásra szánt? A hit vezet az örök életre, miért zárt volna ki egyeseket ebből, a hitetlenséggel sújtva őket? A hitetlenségnek csak is az emberben kell keresni az okát. Az ember gyámoltalanként születik erre a világra. Etetni kell őt, gondoskodni róla, meg a lelkéről is gondoskodni kell, a neveléssel és a példaadással. Ugyanakkor a szabad akarata már kezdetben is működik. A kisgyermek első szavai között már ott szerepel a nem. Pontosan ez a nevelés feladata, hogy ne elutasító legyen, hanem elfogadó, később pedig befogadó és megértő. Ez követi a helyes értékelésre való nevelés és tanítás. Felnőttként ezeket a jól beidegzett döntéseket fogja követni az ember. A negatív döntések oka itt keresendő, aki az önzést gyakorolta be, a saját érdekeinek érvényesítését, az ostoba módon könnyen szembeszáll magával, Istennel is. Kinyilvánul, hogy a bűn elhomályosítja az ember értelmét, ha pedig érdekei úgy kívánják, akár még vakká is teheti. Ehhez járul a kényelem szeretet, mert gondolkodni és mérlegelni, ez fáradtságos ténykedés. Akik tehát akár a szemet szúró igazsággal is hadakoznak, a maguk önzését tehetik felelősségé a hitetlenségért. A tragikus az mindebben, hogy saját magunk utasítjuk el az Isten által fölkínált alkalmakat a megtérésre. Ennek látjuk példáját a mai evangéliumban is. Az Úr szava egyértelmű, tudjátok meg tehát. És mégsem vonatkoztatják magukra Krisztus szavainak értelmét és tetteinek bizonyító erejét az írástudók. Ez a történet komolyan pesszimista jövőt rajzol elénk. Ezek szerint valamiképpen mégis van predestináció a kárhozatra, csak nem Istentől, hanem maguktól, az embertől, a szabad akarattól. A dolog látszata valóban ez. Azt mindenképpen tudnunk kell, hogy amint az Isten kegyelmének működése titok előttünk, éppen úgy a kegyelem elutasítása is titok, ez a bűn titka. De nem szabad ezt a történetet leszűkíteni csak az írástudókra, hiszen azzal kezdődik az egész történet, hogy ott egy vénát hoztak elé hordágyon. Tehát egy olyan ember jutott az Úr Jézus elé, aki a maga erejéből nem került volna oda. De voltak, akik irgalmasan segítenek rajta. És pontosan ez volt az, ami megillette az Úr Jézus szívét. Hiszen ezt írja Szent Máté, hitük láttára Jézus így szólt a bénához. Tehát igazából a többiek segítőkészsége volt az, ami segítségre ihlette az Úr Jézus is. Ez a lelkiekben is így van. Szerencsére nem vagyunk egyedül ebben a világban, és főleg nem az egyházban. Összetartozunk, és össze is kell tartanunk. Ezt Szent Pál apostol így fogalmazza meg. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítsétek Krisztus törvényét, olvassuk a Galatákhoz írt levélben. Az egyház pontosan azért gyűjt egybe minket, hogy segíthessünk egymáson, és ne legyünk elszigeteltek és magányosok. A közösségben ilyen módon is van erő. Van kihez fordulnunk, és segítségünkre is vannak mások. Ez ugyan nem helyettesíti a magunk igyekezetét, de bátorít, figyelmeztet és noszogat az erőfeszítésre. Becsüljük meg tehát imádságos környezetünket és az egyház közösségét. Az Úr Jézus felszólítása, tudjátok meg tehát, nem csak az írástudóknak szól, hanem valamennyünket emlékeztet arra, hogy Krisztus menedék a számunkra. Akiben tud működni a figyelmeztető Szentlélek, azt biztosan az Úr Jézushoz irányítja, ő a mi gyógyítónk és egyetlen közben járunk az Atyánál. És amint ez a történet is mutatja, nem kéreti magát, hanem ahol bajt lát, vagy a hit és a szeretet megnyilatkozását, szívesen és önként nyújt segítséget. Aki tehát nem zárja ki magát elszánt akarattal a közösségből, annak szívesen nyújtja kegyelmét segítségül. Lehet, hogy lelkileg bénák vagyunk, ügyetlenek és félénkek. A közösség lendíthet minket, és mások imádsága ajánl minket az Úristen előtt. A béna meggyógyításának leírása bizonyítja Isten szeretetét a bűnös és beteg ember iránt, de azt is, hogy a lelkileg erősebbek képesek közelebb vinni minket a segítséghez. Meggondolhatjuk, hogy melyiknek is érezzük magunkat, rászorulónak vagy segíteni képesnek. Ennek megfelelően kell cselekednünk. Szent Pál szavaival összegezhetjük a mai evangélium tanítását. Az efezusi híveket buzdítja így. Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Használjuk ki és használjuk fel Krisztus jóságos hatalmát a magunk érdekében is és másokon is segítve. Amen.